apu, a harmadik amolyan ringó csípejű. Karika mindig is nagy lovag volt, és hallgatói között nők voltak többségben. Én azonban akkorra már eluntam az áldogálást és hallgatódzást, és színre léptem a csingafámmal, két libegő vödrömmel, nyomomban a tehénnel és a kutyával. Ahogy odaértem, ugrottak az asszonyok a kerekeskúthoz segíteni nekem. Tápászkodtak a férfiak is, csak ők lassúbbak az ilyesmiben. Igaz, nem is csupán szolgálat volt, hogy már is eresztették le a kútvödröt, hanem a játék a kerekeskúttal. Szép óvatosan eresztették, hogy neki ne ütközön a kőfalnak. Egy kurtahajú behajolt a káván, hogy lássa, mikor törik szét messze a mélyben a kerek víztükör. Véle a saját tükörképe, mert éles napfény világította meg arcát, a haja bodrát. Intett végre, hogy mehet, és akkor egymás kezéből kapkodták ki az asszonyok a bodzafa forgatót. Nem súrolta az a tenyerüket, kivágy belsejében pergett a kerék vaskarja. Felszabadultak a tanítványok, mint gyerekek a lecke végén. Vidám játék következett a kút körül, majdhogy nem körtánc, amit Karika igencsak helyeselt, mert épp testben, épp lélek. Közben azért utasításokat is adott. Tessék a vödröt kiemelni a kútból, ott áttölteni, ahonnét nem szivárog vissza a káva alá a víz, mert ivóvízünk tisztasága szent dolog. Lám, a tehén is megtanulta, hogy el kell kerülnie nagy ívben életünke fontos elemének forrását. Hát, ha még a tehén is tudja, csináljuk mi is úgy, ahogy Karika tanította. No, húzza föl! Könnyen jár, nem nehéz. Még jól is esik a mozgás, nem igaz? Emeljük ki a vödröt. Kicsit arrébb. Legyen szíves, és most töltse át az én vödrömbe. Ha-ha-ha, egy csepp sem locsant ki. Városi ember létére igazán ügyesen csinálja. Na most a másikat is. Köszönöm. Nem, hagyja csak, majd én viszem. Most különben is a rövidebb úton megyünk haza. Csak hogy megmutassam Jankovics Feri barátom immár örökre elhagyott szőlőjét. Tudja, ha költő barátom nem hagyott volna itt árván, már több mint 15 éve. Most betérnék hozzá, letenném a vödreimet, és egy üvegbor mellett szépen rendbe raknánk Karika kócos gondolatsorát a kispadon üldögélvén a diófa alatt. Feri barátom végül egy remekbe sikerült mondatban összefoglalná a lényeget, és innánk rá még egy pohárkával. Itt vagyunk. Látja, itt 15 éve semmilyen sem nyúltak. Pusztul a szőlő, pusztul a ház is. De a kispad még megvan a diófa alatt. Jöjjön, üljünk le! Ezt mindig megteszem, ha kútról jövök. Üldögélek itt, és elönt a béke és az emlékezés. Nézze a Balatont. Milyen nyugodt, milyen gyönyörű. Megvallom, hogyha ezt látom, Jankovics Feri versorait szoktam mondogatni. Néha bizony. Fennhangon is. Hát jó, ha akarja. Egyet a sok közül. Égőn utolsót int felém e környék. Nehéz ma válni tőle. Somogyi dombok szép kéksége, fogyó Balaton higgadt fénye, öreg mosolyú szedett szöllők, dombágyaikban felkönyöklők, kihűlt nyári szerelmük ágya. Végsóhajul fedi be őket átszellemült színek szőtt fágyva. Hát így üldögélek én itt, és idézgetem holt költő barátomat. Itt nyugalom van, nem szokott zavarni senki. Azaz a minap mégis. Üldögélek itten elandalodva, verseket mormolgatva, és egyszerre csak nagy csörtetést hallom. Onnan a bokrok mögül. Gondoltam, szarvasok vagy vaddisznók lehetnek, de nem. Kollár és Kolonics tör ki a bozótból. Hogy kik ők? Azt most hosszú volna elmesélni, meg nem is érdekes. Amennyi kell, úgy is kiderül a történetből. Na, a nyurga Kollár egy óriás méretű, lilás rózsaszín női bugyogót lengetett, Koronics pedig egy szép mívű, de rendkívül kurta nadrág szíjat. A maguk erdejében találtuk ezeket a holmikat, mondja Kollár. A tisztesség törvénye, hogy bemutassuk a gazdának. Én meg alig jutok szóhoz a félelmetes fehérnemű láttán, de végül is felháborodom. Jól tudják, hogy ekkora nagy fenekű asszony nincs mi nálunk. Mire Kolonics Kollárnak. Na, ugye mondtam, hogy megsértődnek. De te nem hitted. Azt hitted, majd azt mondják, itt van emberek, igyanak meg két pohár bort, a jó igyekezetükért, aztán vigyék a fenébe. Aki amit talál, azé. Igyekeztem visszafolytani a nevetést, ami alig sikerült, mert Kollár így ábrándozott. Hiszen kitelne belőle két gatya is, ha volna, aki megvarja. És ez nem is habsejem, hanem sifon. Sőt, nem gumira jár, hanem támszli van rajta. A Kolonics persze nem ismeri az ilyen szakkifejezéseket, de én laktam varrónővel. Ennek a Kolonicsnak még sokat kell tanulnia. Kolonics nem veszi szívére a megszokott ócsárlást, hanem a nadrágszíjat hozzáméri az emlegetett tászlihoz. Tetszik látni? Csak a fele eddig a lyukig, amelyben a csat nyelve megakadt. Úristen! Micsoda szerelem lehetett ez? Mondhatná ugyan másképpen is, de ő szerelemnek hívja, mert szemérmes. Nem úgy Kollár. Az a nagyvalagú nőszemély hatalmába vett egy tartatlan kis embert, mert arra volt gusztusa, de szétugrasztották őket. Mire Kolonics? Nagy rémületben lehettek szegények, ha ezeket a holmikat ott hagyták. Aki rajtuk ütött, lehetett férj. Lehetett feleség, de lehetett gonosz idegen is. Ilyen Kollárféle. Kollár már nyitná a száját, de megelőzöm. Oda lenne a teraszunkon, találnak egy fél üveg bort, igyák meg, egészségükre. Isten fizesse meg! Nem nyúlunk mi semmi máshoz, csak ahhoz az üveghez, mondta már nem is tudom melyikük. Nem is kellett volna mondani. Tudom róluk, hogy nem tesznek kárt senki vagyonában. Mások is tudják. Járnak ezek keresztül kasul mindenki szőlőjén, minden magánúton. Karika szavaival élve, kitörődik vele, ha két kóbormadár leszáll a Karóhegyér. Két madár nem csapat. Két koldus is elférne ezen a nagy rokolyás hegyen. Ők azonban mindig munkát keresnek, na de nem örülnek, ha találnak. Elmélkedni szeretnek inkább. Arra napra biztosan elég volt nékik az a lilába hajló rózsaszínű bugyogó, meg a rövid nadrágszí. Úgyis annyi a serény ember, akinek lóg a nyelve, hogy el ne szalassza a szerencséjét. Ne tarts a léháktól, mondaná Karika. Csak a serények kopasztanak meg. Menjünk. És most, ha még mindig akarja, viheti a vödröket hazáig.